Az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni, ami írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetében. A 27. fejezetből egy részletet olvasok tehát újra. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Eddig a kiemelés. Tudjuk Pál egyéb irataiból, leveleiből, hogy régóta imádkozott és könyörgött azért, hogy eljuthasson Rómába. Egy olyan titkos vágya volt ez neki, amelyik régóta benne volt, nem véletlenül, hiszen hallotta a hírt, hogy Rómában, a birodalom fővárosában is gyülekezet alakult. Rómában. Abban a Rómában, ami, hát ismerjük, tanulmányainkból emlékszünk, tanultuk, hát nem éppen a megfelelő táptalaj volt a keresztény tanítások befogadására. Óriási örömmel töltötte el ezt Pált, és régóta vágyott oda. Hát most oda tart. Felolvasott szakaszunkban ezt az utat követhetjük. Most éppen oda tart. Azonban van egy bökkenő. Valószínű nem így tervezte az utazást Pál Rómába. Valószínű nem úgy tervezte, hogy gyakorlatilag 10x napig az életük közvetlen életveszélyben. Valószínű nem úgy tervezte Rómába az utat Pál, hogy kezén bilincsek vannak, sőt valószínű még hozzá is volt láncolva egy római katonához, mert fogolyként vitték oda. Olyan sokszor van úgy az emberi életben, hogy imádkozunk valamiért, és nagyon szeretnénk valamit. Aztán ez a valami beteljesedik, csak éppen nem úgy, ahogy mi szerettük volna. És ilyenkor az ember tudománya megáll, és nem igazán értjük, hogy miért. Nem igazán értjük, hogy mi van. Olyan sokáig imádkozunk valakiért, akár gyógyulásért, és csak nem történik meg. És elkönyveljük ezt a dolgot olyannak, hogy az Isten úgy látszik, így akarta. Olyan jó lenne ilyenkor feltenni azt a kérdést, hogy vajon ez nem gyógyulás volt az ő számára? Olyan jó lenne ilyenkor feltenni a kérdést, hogy mi porszem emberek vajon teljes egészében látjuk előttünk a teret, az életet, a létet. Nem lehet, hogy ennek vannak olyan dimenziói, amihez mi kevesek vagyunk. Amikor Pál elindul Rómába fogolyként, akkor biztos vagyok benne, hogy eszébe jutott, hogy hát nem egészen így képzeltem. Ennek ellenére olyan emberként viselkedett, és olyan ember maradt végig ezen a kalandos hajóúton, amire azt gondolom, hogy tényleg csak azok képesek, akik az Isten jelenlétében élnek. Egész jól meg tudjuk határozni, hogy mikor játszódik ez a felolvasott történet. 59, Krisztus után 59. októberében vagyunk. Azért lényeges ez, mert az ókori hajósok nagyon jól tudták azt, hogy november és március között nem szállunk hajóra, és nem hajózunk, mert kiszámíthatatlanok a szélviszonyok, és nagyon sokszor csap le olyan vihar, ami halálos lehet. Pál ezért feláll, mielőtt elindultak volna, rabként feláll, mert olyan biztos az igazában, és olyan biztos a hitében, és nem okoskodik, és nem észt-oszt, hanem csak annyit mond, férfiak, azt javaslom, ne induljunk tovább. Nem azért, mert én olyan okos hajózási szakember vagyok, hanem azért, mert ez egy olyan közkeletű tudás, amit érdemes megfontolni, hiszen valószínű mások kárán jutott oda a kor hajózó embere, hogy inkább ilyenkor nem indulunk el. Nagyon izgalmas és érdekes a folytatás. Azt mondja a kormányos és a rakomány tulajdonos, meg a százados is, menjünk, mert az idő pénz, menjünk, mert a biznisz, az üzlet, ami előttünk van, az kecsegtet hatalmas bevétele, hiszen rakományt szállított a hajó, és erre szálltak még föl a rabok a római katonák kíséretében. A rakományt, ha leszállítjuk, akkor bevételünk lesz, ha időben leszállítjuk, akkor megbízhatóak leszünk, indulunk. nem várunk. Hányszor hozott már az emberiség rossz döntést a haszon miatt? Amikor csak a haszon volt kitűzve elérendő célként. Amikor nem volt más dimenzió, nem volt más aspektus, nem voltak más dolgok, amiket figyelembe veszek, csak a haszon. És itt most ne csak a pénzre gondoljunk rögtön, mert az már annyira unalmas, szerintem ti is, meg én is. Eléggé unjátok már, amikor szószékről, a pénzről beszélünk. Megyünk komolyabban, menjünk mélyére a dolgoknak, mert attól függetlenül, hogy a pénz is ide tartozik. Az életnek nagyon sok más területe is ide tartozik, hiszen nem azért élünk úgy en bloc és önmagában, mert szeretnénk, hogyha haszna lenne annak, hogy élünk. Nem az mozgatja a hétköznapjainkat, talán még a legapróbb cselekedeteinket, és legyen már valami haszna annak, hogy ma is felébredtem. És ki az ahhoz képest, hogy hol tart a lelki fejlődés, vagy a lelki emberré válás útján, kutatja és hajtja ezt a hasznot. És innentől már igaz az előbbi mondat. Hányszor hozunk rossz döntést, mert csak a haszont lessük, ami a szemünk előtt van. Nem biztos, hogy csak pénz. Lehet ez a boldogulás, a megélhetés. Amikor csak ilyen apropóból hozunk döntést, akkor egész bizonyosan számíthatunk arra, ami Pálékkal is történt. Lecsapott a vihar. Lecsapott az a veszedelmes vihar, a tájfunhoz lehetne ezt hasonlítani. Olyan vihar volt ez, hogy gyakorlatilag megragadta a hajót, és a part közeléből, ahol eddig próbáltak hajózgatni, kivitte őket a nyílt tengerre. És ennek több következménye is lett. Az egyik például az, hogy most már innentől nem a kormányos irányította a hajót. Nézzétek a fokozatokat. Amikor az ember hoz egy döntést, amikor nem számít az élet természetes adta szépsége és célja, amit az Istentől kaptunk célként, amikor csak a haszon számít, akkor előbb-utóbb eljön a vihar, és az magával ragad. Megint mondom, nem kell messzire menni. Gondoljunk a leghétköznapibb dolgokra az életünkben. Eljön a vihar, és az ember azt érzi, hogy már nem ő kormányoz. Pont ugyanez a folyamat játszódik le az alkoholistáknál. Nem mindenki úgy kezdi, hogy rögtön májkárosító szinten vissza magát. Ez egy folyamat. És egy ideig azt állítom, hogy én vagyok az ura a pohárnak. Aztán utána már nem veszem észre, hogy a pohár az úr felettem. És már nem én kormányzom, és már nem én döntök. De gondoljunk ugyanígy bármilyen drogra, amit az ember pontosan azért vesz be, hogy ne kelljen szembenézni a valósággal. Legalábbis ezt mondják azok, akik értenek hozzá. Szóval így veszi el az ember a kormányzást élete felett. A teljes pusztulás fenyegette az utasokat. A vihar teljes erőből tombolt. A szembeszéllel egyáltalán nem tudtak haladni. És itt jött a második következmény. Az első az volt, hogy már nem ők kormányoztak, a második az, hogy ez a vihar a helyes irányról eltérítette őket. És elkezdtek bolyongani. De képzelj el a tengeren való bolyongást, amikor nincs semmilyen viszonyítási pont, olvastuk, ugye, hogy már se a csillagok, se a nap nem látszott, milyen vihar lehetett. Fogalmuk nem volt az ókori hajósoknak, hogy hol tartanak, mert ők ezekből tájékozottak. Egy kicsit hasonlít ez az állapot, arra az állapotra, ahová majd egyszer mindnyájan megyünk. Csak van, akinek a reménysége addig terjed, van, akinek tovább is. Hiszen mi az a hely és az az állapot, ahol már semmi nem látszik körülöttem-e? Mintha egy koporsóba lettek volna zárva Pálék. Egy olyan koporsóba, amiben ő maguk kormányozták bele a saját életüket. Semmi tájékozódási pont, semmi remény, vége mindennek. És tudjátok, ebben a pár sorban megtaláljuk a mindenkori ember nyomorúságát. Annak az embernek a nyomorúságát, aki nem veti alá magát az Isten igéjének. És ezt nem egy beképzelt attitűdből mondom most, és nem arra biztatok senkit, hogy nézzük le azokat, akik nem Isten igéje szerint élnek, hanem csak egy törvényszerű összefüggésre szeretnék rámutatni. Ez történik mindenkivel. És mi keresztény emberként, mivel mindig is a kisebbséghez fogunk tartozni, ezért mi is szenvedjük mindig ezeknek az embereknek a döntésének a következményét. Szenvedjük, ha olyan vezetőink vannak, akik nem Isten igéjére néznek. Szenvedjük, ha olyan családtagunk van, aki hatalmaskodik felettünk, mert nem Isten igéjét nézi. A különbség azonban itt van. Hogyan álljuk a vihart? És hogyan állja a keresztény ember a vihart, és hogyan állja az, aki soha életébe Isten közelébe még nem került? Pál egész jelenléte megmutatja számunkra, és megadja a választ arra a kérdésre, ami biztos vagyok benne, hogy téged ugyanúgy izgat, mint engem, hogy vajon van-e értelme és haszna keresztény emberként élni a világban, az éppen adott korban. Van-e ennek olyan hatása az életemre, ami miatt azt mondom, hogy igenis megéri. Látjátok, most is a hasznot keresjük, mert ilyen az ember. Van-e haszna annak, hogy kitartok? Van-e annak haszna, hogy hiszek? Van-e annak haszna, hogy forgatom az Isten igéjét nap, mint nap akár? Itt van a válasz a felolvasott történetben. Mert hogyan viselkedik Pál rabként, láncok között? Még mielőtt elindultak volna, jelez valamit. Nem azért, ahogy az előbb említettem, mert hajózási szakember. Persze természetesen tapasztalata lehetett. Sőt, valószínű, hogy abban a korban ez az információ, hogy novembertől márciusig nem hajózunk, ez egy olyan közismert információ lehetett, mint napjainkban az, hogy mit kell csinálni az elsőbségadás tárdánál. Ezt még valószínűleg az is tudja, aki nem vezet, vagy aki nem közlekedik semmilyen eszközön. Ez egy olyan általános információ volt. Tudta ezt Pál, és jó tudták a hajósok. Sok ember tapasztalata volt ez már. Sok ember tragédiája nyomán lett ez egy közkeletű igazsággá. Tehát ebben semmi más dolga nem lett volna az embereknek, a hajósoknak, a tulajdonosnak, a századosnak, mint az, hogy betartani azt, ami már egy általános tudás volt abban a korban, és örülni, figyeljetek, és örülni annak, hogy nem a saját káromon kell megtanulnom valamit. Ezzel szemben mi történik? Az, hogy elindulnak. Mi történik? Az, hogy újra és újra emberek elindulnak, és megcsinálnak, és megtesznek, és meglépnek olyan dolgokat, olyan butaságokat, olyan hibákat, ami akár az életükbe is kerülhet. Pedig csak más kárán kellett volna tanulni. Ez olyan pofon egyszerűnek tűnik. Mégis miért olyan nehéz az életben? Mi az, ami hajtja az embert bele újra és újra rossz döntésekbe, bukásokba, hibákba? Van a karibi tengeren egy picike kis sziget. Annyira pici, hogy a repülő épp csak le tud szállni. Méghozzá úgy, hogy, és ez egy nagy turista látványosság is, gyakorlatilag a strand a tengerpart fölött 20-25 méterrel húznak el a nagy utasszállítók, annyira közel van a parthoz a leszállópálya, hát ez óriási látványosság, el tudjuk képzelni. Aztán van egy régi butaság, egy szokás is, amiben egyébként már haltak bele emberek. Most éppen a múlt héten halt bele egy fiatal nő. Odaállnak a kerítéshez, ahol ezek a nagy utasszállító gépek háttal állnak, és ahonnan elindulnak és elstartolnak, hogy a turbináknak, a hajtóműveknek a sugara, a szele, ami kicsap belőle, több ezer lóerőről beszélünk, hogy vajon ellen tudnak-e állni, és ott kapaszkodnak a kerítésen emberek, és tőlük 10-20 méterre pedig ott áll a hatalmas utasszállító, gázt ad a pilóta is elindul, és ők meg mintha valami orkánba, tájfunba állnának, és próbálnak kapaszkodni. És ez pont most nem sikerült újra egy fiatal nőnek, és a feje szétlocsant a betonon. És az ember megkérdezi, hogy mert mire számított egyébként? Sőt, ilyen baleset már történt is ugyanott. Mi kell az embernek? Mikor kapunk észhez? Vajon azt gondoljuk, hogy ránk nem igazak a világ törvényei? Mi felette állunk, csak akkor és csak ott pont most nem fog a fizika törvénye működni? Miért lépnek emberek bele újra és újra ugyanabba a folyóba? És újra szenvedik el ugyanazokat a nyomorúságokat? Miért? Lehet, hogy valami olyan hihetetlenül egyszerű a válasz, hogy Kell valami érzés, ami többet ígér a megszokott kis szürke létnél. Kell, hajt valami, kell, hogy érezzem azt, hogy vagyok valaki. Kell, hogy érezzem, hogy képes vagyok valami olyanra, amivel kitűnök a tömeg közül. Kell valami érzés, ami adrenalint ad a vérembe, és eltölt valamivel. Kell ez az érzés, hogy megmutassam, hogy utána majd jól virítsak a fényképeken, vagy... Vagy nevezzük ezt egyszerűen ürességnek. Lehet, hogy túl egyszerű. Döntse el mindenki maga. Amikor a vihar lecsap, mert az előbb-utóbb jön és lecsap, akkor Isten embere Pál feláll újra, és ezt mondja. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyal, akié vagyok és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Ez nem a nappaliban hangzott ehhez. Ez nem egy kényelmes ülő garnitúrán egy beszélgetésbe pillantunk bele. Ez egy olyan hánykolódó, hajótörés szélén álló, minden reményt elvesztett ember, 270 valahány ember között hangzott el, olyan helyzetben és körülmények között, ahol épeszű ember és egy kicsit is előre gondolkodó ember, hát inkább csöndbe marad és menti a menthetőt. Mint ahogy próbáltak a matrózok is megszökni a hajóról, ezt nem olvastam föl, mert ezt teszi ilyenkor az ember. És Pál feláll, és érzitek a súlyát ezeknek a mondatoknak? Egy olyan helyzetben, ahol semmi esély és semmi remény, feláll, és a jövővel kapcsolatban mond egy biztos kijelentés, hogy megmaradtok. Honnan veszi a bátorságot ehhez? Hát én még sokszor ahhoz nem merem venni a bátorságot, hogy a hozzám forduló embernek azt mondjam, hogy Istenre van szükséged, és nem a hitelre, meg nem a hitelkiváltásra, meg nem arra, hogy az életedet végre majd valami csoda rendbe tegye. Ő meg feláll és azt mondja, hogy ne féljetek, nem lesz bajotok. Honnan van ez az erő? Honnan van ez a tudás? Ő maga adja meg a választ. Azt mondja, én hiszek az Istennek. Én hiszek annak, hogy az ő szava igaz. Testvérem, ennyi a titok. Ennyi a titok. Pál hivatkozik arra az Istenre, akinek az angyala odaállt mellé. És felvállalja és kimondja. Feláll és vallást tesz. Ma lehet, hogy nem angyalok állnak meg mellettünk, de Isten igéje ma is itt van, itt a kezünkben. Hiszel-e az Isten igéjének? Hiszel-e annak, amivel bátorít, amire tanít, amivel figyelmeztet? Ez a kérdés, ez tette Pált olyan emberré, akinek olyan hatása volt utána erre a századosra, hogy az összes többi raptársát is megmentette, plusz az egész hajót. Isten igéje és szava, ez a titok, és ez a tiéd is, testvérem, és az enyém is. És milyen hatása van egy ilyen embernek egy közösségre? A római százados talán a legjobb példa. Végezetül gondolkodjunk el egy kicsit rajta. Még a nevét is tudjuk, úgy hívták, hogy Julius. Rábízatott, hogy ezt a fogoly csapatot Rómába kísérje. Nézzétek meg, hogy a római százados az elején hallgat a bizniszre, a hajó tulajdonosra, a végén pedig, és nem hallgat Pálra, a végén pedig automatikusan azt teszi, amit Pál mond, amit egy rab mond. Hát ez logikátlan teljesen. Mi történt? A kettő között tizenvalahány nap telt el. Mi történt a kettő között? Testvérem, az, hogy látott maga előtt egy olyan ember, aki a legnagyobb viharban is teljesen békességgel és nyugalommal élt. Ez felfoghatatlan volt számára. A tengerészek, a matrózok szökni akartak. Ő maga volt tanúja annak, ahogy az Isten nélküli ember szépen lassan morzsolja fel a saját életét. Olyan gyönyörűen le van írva ez is a felolvasott szakaszban. Első nap kidobálják a hajósult, ami a stabilitást biztosította. Második nap kidobálják a rakományt, aztán végül kidobálják a búzát is, a szállítmányt, ami a hasznot hozta volna. És azt látta ez az római százados, hogy omlik össze az a biztosnak hit világ, amit a haszon mozgat. És azt látta, hogy itt van egy ember, aki azt mondja, hogy hiszek annak az Istennek, aki már annyiszor mellém állt. Először figyelmen kívül hagyja, utána már nem tud rá nem figyelni. Testvérem, ezért küldettünk mi a világba. Nem vagyunk Pál apostolok, tudom. Nem valószínű, nem lesz ekkora küldetésünk, mint neki, de ezért küldettünk, hogy ránk néznek emberek fájdalmainkba, szenvedésünkbe, nyomorúságunkba, örömünkbe, és azt mondják, hogy hiteles vagy, és odafigyelek rád, mert van valami benned, ami nekem nincs meg, és hiányzik. Így élt Pál a vihar között. Így volt közöttük napokon keresztül. És ez a római százados Julius esete föltesz bennem egy utolsó kérdést. Mi kell az embernek, hogy észhez térjen? Az általános válaszunk erre az, hogy tragédia. Na, ha tragédia van, akkor az ember észhez tér. A második világháború után is észhez tértek az emberek, tudjuk, ismerjük elmesélésekből, történelemből. De biztos csak ez. Látszólag igen, és ezt talán megerősíti Klein Dávid esete is, annak a hegymászónak az esete, aki másfél hónapja tért haza talán a Mount Everestről, ismét sikertelenül próbálta meghódítani, és elmesélte már itthon, hogy hajtotta fölfele a vágy. Már kábult volt, már nem volt teljesen magánál, de az a tudat, hogy neki föl kell érnie, már nem mehet haza megint úgy, hogy nem sikerült, értitek, már megint a haszon. Föl kell érnem, ez azt mondja, teljesen elvesz a józan ítélő képességét. Ha folytatta volna, meghal, és ott marad. És azt mondta, hogy egy jelenet józanította ki. Méghozzá azt, hogy szembe jött egy serpa csapat, akik hoztak le zsákban egy odafagyott, és ott meghalt hegymászót. És azt mondta, ez olyan volt, mint egy áramütés. És kijózanodott, és visszafordult, még éppen időben. Igen, mondhatjuk, lehet, hogy az embernek már csak ilyenek, és ezekből értünk. Vagy a londoni tűzeset, ami után ott halt nem tudom hány ember a toronyházban, két héten belül az összes házból ki tudták költöztetni az embereket, éljenek, éljenek évadján, annak ellenére, hogy már régóta tudták, hogy veszélyes. Mi kell az embernek? Miből tanulunk? Csak a veszedelemből? Csak a bajból? Nem. Abból is tanulhatunk, ha van egy olyan ember közöttünk, mint Pál, akire föl lehet nézni, mert a legnagyobb viharban is ember marad. Mert a legnagyobb viharban is tudja, hogy kinek hisz. Ha vannak ilyen emberek közöttünk, az ő példájukból is lehet tanulni. És hálás a szívem, hogy ebben a gyülekezetben sok ilyen ember van. Olyanok is, akik még itt vannak közöttünk, olyanok is, akik már nincsenek itt. Legyen ez a küldetésünk nekünk, itt maradottaknak, itt lévőknek, a jelen harcaiban és viharaiban lévőknek, hogy ilyen emberekké válhassunk mások számára. Amen.